Akkor Máté evangéliumával haladunk tovább, a 18. fejezet első 10 versét olvasom, a kisgyermek példája, botránkozás és botránkoztatás. Alcímre hallgat ez a 10 vers, így szól. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyeknek országában. Odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony, mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyeknek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az nagyobb a mennyeknek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, vágd le és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vetetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vetetsz a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. No tehát. A 18. fejezetnek ez egyébként egy nagyon izgalmas szakasza, kortörténetileg is, majd fogok beszélni erről, mert a tanítványoknak ez a kérdés, hogy ki lesz a nagyobb, az egy nagyon mélyen a saját korukban gyökeredző helyzetből fakad, és kérdésből fakad. De valójában azt kell mondani, hogy a 18. fejezetnél elkezdődnek azok a részek Máté evangéliumában, amit nagyon röviden lehetne már azzal a szóval illetni, hogy KT, tehát hogy keresztény tanítás. Mert hogy itt már az ige etikai jelleget is ölt, és aztán nyilván ez a KT forma az ókeresztény íróknál, meg aztán Luther Mártonnál is nagyon erőteljesen jön elő. Tehát itt már nagyon direktbe tanít bennünket Jézus arra, hogy milyen a krisztusi magatartás. És akkor mi ez a tanítványi kérdés? Ugye jön a tanítványoknak a kérdés, hogy ki a nagyobb a mennyeknek országába. Ez egy lehet, hogy nekünk egy picit vicces kérdés, hogy lehet, hogy még ott is a nagyobbat keresik, de az ő felfogásukban egyébként ez egy teljesen kézzelfogható dologból jön. A jézusi társadalom 2000 évvel ezelőtt rettenetesen sok rivalizálással volt keresztbe szőve. Ez részben a gyér anyagi javakból fakadt, illetve a gyér erőforrásokból, másrészt pedig abból, hogy ezen gyér erőforrások zöme egyébként a társadalmi felső 10 000-nek a birtokában volt, és sokkal nagyobb volt a társadalmi egyenlőtlenség, mint ma. Nem azt mondom, hogy ma nincs félreértés, ne essék, azt mondom, hogy lényegesen nagyobb volt. Rettenetesen nagy volt az eltérés a felső 10 000 és az egyszerű mezei nép között. És ami még nagyon fontos, ezt kiírtam ide a diára, ez a patronus-kliens viszony, ami a római birodalmat alapvetően átszőtte és meghatározta. Ezt hogy kell elképzelni? Elindíthatjuk a lépcsőt alulról, de sokkal egyszerűbb a lépcsőt felülről megnézni most a római birodalomra rávetítve. Ez azt jelentette, hogy a római birodalom legfőbb patronusa a császár, mert hogy ő van a hierarchia tetején. Mindenki, aki alatta van közvetlenül, az a császárnak a kliense. Aki azért van ott, mert a császár ebben a pozícióban rögzíti, a császár ebben a pozícióban támogatja, a császárnak a jó kedve telik abban, hogy ő bármilyen politikai vagy gazdasági pozíciót ellát. És gyakorlatilag innentől kezdve vissza lehet bontani a szálakat lefelé, mert valójában a komplett társadalmi hierarchia úgy működött, hogy aki egy alsóbb szinten kliens, az a lentebbi rész számára már patronus. És gyakorlatilag patronálták egymást. Ezt ma úgy lehetne megfogalmazni nagyon csúnyán, hogy valójában törvényesítve volt a korrupció. Mert ez azt jelentette, hogy a pozíciókba a patronáltak kerültek. Tehát egy helytartónak a pozícióit, vagy egy helytartó által kiosztott pozíciót a helytartói patronáltak láttak el. És ezeknek a patronáltaknak megint voltak kliensei. És ment a harc, meg a patrónusváltás is adott esetben. Tehát, hogyha azt látták bizonyos helyzetekben, hogy a patrónus társadalmi reputációja megbicsaklik, akkor ez egy komoly kérdés volt az alatta lévő hálóban, hogy akkor ki hova csatornázza, át tudja-e csatornázni magát. Hát mert ő eddig pont a bukófélben lévő patrónusnak volt a patronátja. És ez egész egyszerűen leszűrődött a társadalomnak az aljára ez a patrónus kliens háló. Ami az alsó néprétegekben ennyire nem vált egyébként direktbe ki, félreértés ne essék, tehát mondjuk azért ennyire nem volt durva a helyzet, hogy mondjuk az ácsnak meg a korongozómesternek kik a kliensei, de olyan szempontból már igaz volt, hogy azért egy-egy városnak, egy-egy térségnek megvoltak a maga meghatározó emberei, a maga vagyonos emberei, akik adott esetben munkát és így módon kenyeret adtak azoknak, akik náluk dolgoztak, vagy az ő földjeiken dolgoztak, és így módon ők patronusok voltak, sok esetben, ha másoknak nem, akkor a napszámosaiknak. És a Jézus korabeli társadalomnak, ez nem csak a zsidóságra volt egyébként igaz, ez a római birodalomban nagyjából mindenhol igaz volt, a komoly ága vagy része volt az, hogy ebben a patronus-kliens viszonyban mindenki felfele törekedett. Tehát, hogy a saját kliensi szintjéről egy patronusi helyzetbe szeretett volna törekedni, hogy neki legyenek kliensei, és nyilván ehhez vállalnia kellett azt, hogy ő valakinek megint a kliense lesz, de hogy egy magasabb hierarchiai szinten lesz. Ugye a római birodalomban ez nagyon szépen ki is jött, mert a különböző állami pozíciókhoz ugye vagyon járt, a különböző bevételi források jártak, és alapvetően éppen ezért mindenki szeretett volna egyre feljebb jönni. Tehát a tanítványoknak az a kérdés, hogy ki lesz a nagyobb, az valójában ebből fakad. Hogy az Istennél ez a hierarchia hogyan működik. Mert beleesnek a tanítványok abba a csapdába, hogy az ő társadalmuknak a mintáját megpróbálják a mennyországba belevetíteni. Ezt egyébként mi is nagyon sokszor elkövetjük, hogy azt hiszük, hogy e világi tapasztalatok alapján az Istennek a szeretete vagy kegyelme leképezhető. Holott pont az lenne a feladat, hogy e világ tapasztalatai közé az Isten kegyelmét és szeretetét vetítsük be, de fordítva gondolkodunk. Az itteni csalódásokból, élményekből, sikerekből, dicsőségekből próbáljuk elképzelni, hogy hogy néz ki az Istennek a valósága, és nem az Isten valósága szerint nézünk arra, ami bennünket körülölel. És ez a csapdája a tanítványoknak is, hogy ebbe esnek bele, és egyből kérdezik a mestert, aki ebben a felfogásban a tanítványok patronusa. Hogy ki lesz a nagyobb a mennyeknek országába. És Jézus itt nagyon izgalmas, de nem dönti el a tanítványoknak a rivalizálását, pontosan azért, mert hozza a gyermeket és beállítja középre. Na és akkor itt még egy dolgot kell látni ennek a társadalomnak a szerkezetében. Ez egy patriarchális társadalom, ami azt jelenti, hogy az egyes számú állampolgár az a családfő. Nem a férfi, a családfő. Ez fontos. Mert a családnak van társadalmi reputációja, de azt a családfő képviseli. Igen?
A családfő mindig
férfi. Igen. De azért mondom, hogy a családfő az egyes számú állampolgár, mert a családfőnek a fia, amíg családfői pozícióba nem kerül, addig ő szekunder állampolgár. Tehát nem csak az igaz, hogy a nők vannak egy másodlagos pozícióban a férfiakhoz képest, vagy inkább mondjuk ki nyugodtan, hogy egy elnyomottabb pozícióban, bár a matriarchának van egyébként szerepe családon belül, de ez egy elnyomottabb pozíció, de hogy hiába születik fiúgyermek, a fiúgyermeknek addig nincsen társadalmi státusza, amíg nincsen családja. És onnantól kezdve, hogy családja van, onnantól kezdve viszont a társadalmi státusza abból fakad, hogy kinek a fia. Tehát ezt nem hiába hangsúlyozzák ki egyébként az evangéliumok sem, hogy XY-nak a fia meg az Alfeus fiai. Nem csak azért, mert itt tudták beazonosítani egymás között, mert mondjuk nem volt vezetéknév, hanem azért is, mert ez társadalmi státusz volt az ókori ember számára, hogy ő kinek a fia. Az apám státuszát öröklöm automatikusan. El tudom játszani az apám státuszát, hogyha már nem az apám a családfő, mert lemond a család irányításáról, mert túl öreg hozzá, mert már maga tehetetlen, mert meghalt, és az első szülöttnek a helyére kell lépni, de automatikusan a család fő státuszát örökli a gyermek, és az van rá leszármaztatva. És egyébként a nőknek is, vagy az asszonyoknak is a család fő státusza alapján van meghatározva a társadalmi hierarchiában a helyük. Tehát a számított, hogy kinek a felesége. Tehát mondjuk egy mezei napszámos felesége azért közel sem azon a szinten volt, mint mondjuk a római helytartónak a felesége, vagy mint Heródesnek a felesége. És hiába lehetett azt mondani, hogy a családfőnek van alapvetően státusza, azért, hogyha nagyon magas státuszú családfők feleségeiről és lányairól beszélgetünk, akkor azért az kikezdhetetlen volt az alsóbb társadalmi rétegeknek, akkor is, hogyha férfiak nem értettek ezzel egyet. Tehát mondjuk Heródesnek a mostoha lánya, aki egyébként ugye az unokahúga is, csak halkan jegyzem meg, az nem hiába kérhet Heródestől. Nem hiába szólhat bele döntésekbe Heródiás. Mert magas a társadalmi státusza a családnak, amihez ő tartozik. De hogy azt a társadalmi státuszt a család fő határozza meg. És ugye Heródiás pontosan azért nyergel át például Keresztelő János kivégzése előtt az ifjabb Heródeshez, a saját testvérétől, mert azt látja, hogy a nagy Heródes gyermekei közül neki jobb a politikai reputációja, mint a jelenlegi férjének. Tehát ez gyakorlatilag egy patrónusváltás. Vagy leképezhető így is, hogy ő a saját kis eszköztárát kihasználva patrónus cserél. És tudom, hogy ezt nem szoktuk alapvetően egyből így nézni, mert ehhez ismerni kell a kortörténeti szövetet, de hogy itt addig nem értjük a tanítványoknak a kérdését, amíg nem látjuk azt, hogy ez a társadalom 2000 évvel ezelőtt mennyire hierarchikus volt, és mennyire versengző. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy még egyébként rosszabb is volt, mint a mai világ. Nagyon könnyű volt lecsúszni, és piszok nehéz volt felkapaszkodni. Sokszor generációk mentek arra rá, hogy egy korábban elkövetett csorbát kiköszöböljenek. Vagy mondjuk eltékozolt vagyont visszaszerezzenek. És itt fogjuk a gyermeket, és Jézus beállítja a gyermeket középre, akinek nincs társadalmi rangja. Az apjának van, de neki nincs. És azt mondja, hogy ő a követendő etalon. És ezzel gyakorlatilag Jézus nem mond mást, mint hogy ezt a patrónus kliens viszont ezt az emberi felfogás, hogy nekünk versengeni kell egymással, meg feljebb kell törekedni, ezt így gyakorlatilag így megfogja alatta a szőnyeget és kirántja, mert azt mondja, hogy a követendő etalon a gyermek, akinek semmi politikai értéke, semmi társadalmi értéke nincs, azt leszámítva, hogy nyilván ő az örökös, meg ő benne van a jövő, de hogy egyébként állampolgári szempontok alapján értékelhetetlen a státusza, amíg nagykorú nem lesz. És ő a követendő. És ez gyakorlatilag a bocsánat, hogy ezt mondom, ebben a társadalomban ez az etikai atombomba. Tehát ezt egész egyszerűen nem tudják hova rakni a tanítványok egyébként, és a római birodalom sem tudja hova rakni. És azt gondolom, hogy a kereszténység a mai napig küzd azzal, amit itt Jézus elmond, hogy nem az a lényeg, hogy egymással ti hogyan versengetek. És a másik, ami még nagyon fontos ennél a gyermeknél, mikor őket ide kihozza, vagy ezt a gyermeket középre állítja, a görög szövegből kicsit jobban előjön, hogy itt egy pici gyermekről van szó, tehát valamilyen óvoda környéki pici gyermeket képzeljünk el, mert a Pájdion szerepel a szövegben, ami a kisgyermek, aki még lehet, hogy odahaza a munkába sincsen befogva. Mert ugye onnantól kezdve, hogy a gyerekek tudtak stabilan járni, onnantól kezdve a háztartások fenntartásába valamit hozzá kellett tenni a dolgokhoz az ókorban. Ha más nem, akkor vizet hordtak. Na most itt egy olyan pici gyermekről van szó, aki még a vízhordásra képtelen. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy társadalmi rangja nincs, de hogy ráadásul gyenge, hogy más védelmére szorul rá, és hogy ilyen formán egyébként a társadalmi rivalizálásban azért nem tud részt venni, mert erre a rivalizálásra képtelen. És ez azért nagyon fontos, mert félreértés ne essék, sokszor félreértjük ezt, és hisszük azt, hogy itt a gyermekség van idealizálva. De nem a gyermekséget idealizálja itt Jézus, hanem azt az ösztönös bizalmat, ami a gyermekben bent van a szülei felé, mert hogy rájuk szorul, és nem kérdés számára, hogy a szülei meg fogják védeni. Egy gyereknek ez nem kérdés. Az első kiáltása a gyermeknek, hogyha bármilyen problémája van, az, hogy anya, hogyha az anya nem reagál, akkor a második felkiáltása az, hogy apa, és hogyha az apa sem reagál, akkor körbenéz, hogy ki van, akiben még meg tud bízni. De akkor néz körbe. És ha esetleg a testvérek, akik unokákkal körbe vannak már bástyázba, erre visszagondolnak, vagy megnézik közelről, akkor bármennyire is szereti a nagymama a pici gyereket, meg a nagypapa a pici gyereket, hogyha anya ott van, akkor anya az első. Mert a gyereknek ez az ösztönös bizalma. És ez nem azt jelenti, hogy nem bízik meg a nagyszülőbe, de megbízik, ha anya nincsen kéznél. De hogy van egy ösztönös bizalma. És hogy pont ez az ösztönös bizalom jön elő a jézusi példázatban, vagy példacselekedetben, mert ott ugye fizikálisan középre állítja ezt a gyermeket, ami arra mutat rá, hogy valójában nekünk így kell megbízni az Istenben. És ez a lényeg, és nem a gyermeki státusz, akire jogosan fogja majd azt mondani Pál apostol, hogy amikor gyermek voltam, úgy gondolkodtam, mint gyermek, és úgy láttam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Tehát nem a gyermekség van idealizálva hit szempontjából, mert a hitnek kell fejlődnie, meg lehet neki fejlődnie, hanem ez a gyermeki automatikus bizalom. És az a társadalmi szituáció egyébként, hogy ő alapvetően képtelen a rivalizálásra. A korából a fizikai teljesítő képességéből, meg a mentális kapacitásai okán. De emiatt nem is fertőződik meg vele. És azért ez egy nagyon izgalmas oldala ennek egyébként még, hogy valójában azért mi is nagyon sokszor valójában nem felneveljük a gyerekeinket, hanem elrontjuk. Mert hogy egy csomó olyan szokást adunk át nekik társadalmi szinten, amit már rég le kellett volna vetkőzni magunkról, és nem tudjuk levetkőzni, mert beleneveljük a gyereket. Pedig a gyerek ösztönösen nem ilyen. Mondok egy példát. Ha beengedünk egy 3 éves fehérbőrű gyereket 3 éves cigány gyerekek közé, és elhangzik az a kérdés, hogy add oda a bőrszínű zsírkrétát, akkor a gyerek körbenéz, és nem fog ügyet csinálni abból, hogy hogy a kortársai milyen bőrszínnel rendelkeznek. És hogyha a cigány gyerek kéri a bőrszínű zsírkrétát, akkor gondolkodás nélkül odaad neki valami barnát, és ebben részéről nincsen gonoszság. Ha meg ő kéri, akkor meg elkér valami rózsaszínes, fehéres történetet, mert hogy ő meg mondjuk fehér színű. Nem csinál belőle kérdést. Természetes neki, hogy a bőrszintől függetlenül a másik ugyanannyit ér, mint ő. És hogy ugyanúgy funkcionál, mint ő. És amikor elkezdjük a gyermekeket nevelni, és nyilván kognitívan is fejlődik, akkor esetlegesen a negatív tapasztalatokat is adjuk át neki észrevétlen. És még 3 évesen gondolkodás nélkül besétálna mondjuk tatabánya méztelepre, ugyanezt nem fogja megcsinálni 13 évesen. Ezért ez egy elgondolkodható történet. Egyébként ez a tatabánya méztelep lakói számára is igaz. Tehát félreértés ne essék. Tehát, hogy ez náluk is igaz. Ezt azért hozom ide példának, mert hogy azért egy dolgot tegyünk tisztába, bármennyire is vannak ezzel kapcsolatban szociális feszültségeink nekünk, rasszistának egy ember nem születik. A rasszizmus az egy tanult magatartásforma. És a jelenlegi társadalmainkról nem lehet elmondani azt, hogy ne lenne bennük rasszizmus. És ezzel szerintem a kereszténységnek szembe kell néznie, és ez ellen abszolút küzdenie kell. Nyilván ez egy külön szakma is, ez rengeteg társadalmi kérdés magában foglal, én azt gondolom, hogy nekünk ebben erkölcsi álláspontot kell képviselni, és nem a cigány integráció politikai programját kell megírni, hanem az erkölcsi álláspontot kell benne képviselni. De hogy ez nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan nevelünk a gyermekeinkbe bele akaratlanul is olyan dolgokat, amiket már rég le kellett volna vetköznünk. És hogy itt Jézus pontosan azért veszi elő ezt a gyereket, mert ez a tabula rasa, tehát ez a tiszta lap, amit még nem ront meg a társadalom, még nem rontották meg a tanítványoknak a rivalizálásai, még nem rontották meg a patronus-kliens viszonynak a sokszor nagyon viszás tapasztalatai, hogy aki fent van, az azt csinál, amit akar, aki pedig lent van, az meg folyamatosan csak a keserűségét hordozza annak, hogy a társadalmat alkotó 3-4%-os felső 10 000 leuralja. És nem az a megoldás, hogy akkor világosodjunk fel és tegyük tisztába az emberi jogokat, hanem az a földi megoldás és az ösztönös megoldás, hogy nem a rendszeren változtatunk, csak fel akarunk kerülni. Mi szeretnénk lenni az elnyomottak. Ki a nagyobb a mennyeknek országába? Senki. Senki. Az elsőkből utolsók, az utolsókból meg elsők lesznek. És hogy amikor itt arról van szó, hogy bizony mondom nektek, ezt érdemes még egyébként tisztába rakni, ezt a mondatot, mert hogy ugye itt azt hangzik el, hogy ha meg nem tértek, olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyeknek országába, hogy itt viszont a megtérés alatt nem a metanoia van. És ez fontos. Tehát itt nem arról, mert a metanoia az Istenhez való visszafordulás. Tehát amikor Keresztelő János kilép, és azt mondja, hogy térjetek meg, akkor a metanóját használja. Amikor Jézus az első igehirdetésében azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa, akkor a metanóját használja, és a metanója a görögben az Istenhez való visszafordulásnak a szava. Itt a sztraféta van, ami a saját magamhoz való visszafordulás. És ez azt jelenti, hogy amíg saját magammal nem nézek szembe, vagyis a saját bűneimmel, a saját árnyoldalammal, amit le lehet tagadni, meg ki lehet kozmetikázni, meg el lehet bújtatni a társadalmi viták közepette vélt vagy kommunikált erények mögé. Lásd, kortárs politikusok, sose hazudnak és sosem hibáznak. És most nem akarok pártpolitikába menni, még véletlenül sem, csak a jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, hogy sosem hibáznak és sosem hazudnak. Akkor sem, ha rajta kapjuk őket, akkor sem hazudtak. Ez az, ami a narratívája annak, hogy a saját hiányosságaimat milyen erények mögé bújtatom. És itt Jézus pontosan arról beszél, hogy na ezt kell elfelejteni. Tehát amíg olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, saját magatokkal szemben nem néztek, addig, és vissza nem áll bennetek ez a gyermeki bizalom, és ez a gyermeki ösztönös tisztaság az Isten irányába, addig nem mentek be a mennyeknek országába. És itt megint nem a gyermeki státusz van idealizálva, hanem a gyermeknek ez az ösztönös érzülete, és ilyen szempontból megint nagyon izgalmas megnézni egyébként mondjuk az óvodás korosztályt, hogy ők mennyire őszintén önzőek, és mennyire őszintén szeretnek, hogy mennyire őszintén utálnak, és hogy mennyire nem játszanak egyébként az érzelmeikkel. Tehát ezt nagyon mélyen élik át a gyerekek. És nem csinálnak belőle társadalmi színjátékot. És hogyha szeret, akkor nagyon szeret, ha ragaszkodik, akkor nagyon ragaszkodik. És nagyon izgalmas, de egyébként a pici gyerek nem tud sokáig utálkozni. Van olyan, hogy nem tetszik neki, és kiül az arcára, és elküldi a adott esetben az óvónénit, vagy akár még az édesanyját is a melegebbik hajlatra a maga kis eszköztárával, és kimondja, hogy utállak, de ez tart mondjuk 3,5 percig, és utána az ökóba jön vissza, hogy bocsáss meg. Na és itt Jézus ezt az ösztönösséget emeli ki, nem a gyermeki állapotnak, ahogy hívják. És akkor még egyetlen egy utolsó gondolat egyébként, itt a megtérésnek a gondolataival kapcsolatban. Egy Karner idézetet hoztam a testvéreknek, ugye Karner Károly, aki a Máté Evangélium a kommentárt írta, amiből én sokat szoktam olvasgatni, meg dolgozni, hogy itt Jézus a gyermeki kicsinységet veszi elő, és hogy ez a gyermek egyedül életképtelen, rá van utalva a szüleire, és valójában azt kellene nekünk megélni az Isten tenyerén, hogy egyedül az Isten nélkül mi is életképtelenek vagyunk. És nem egymással kell rivalizálnunk, nem egymás ellen kell dolgoznunk, hanem azt vesszük észre, hogy nem akarunk az Isten nélkül megélni. Visszalépek ebbe a státuszba, ami önállóan életképtelen, de hogy ezt olyan gyermeki szeretettel veszem, ahogy a gyermek szeretettel veszi az anyjának a gondoskodását. És Karner azt mondja, hogy ez pedig azt jelenti, hogy a gyermek egész lénye szerint rá van utalva a szüleire, tőlük remél és kér mindent, amire szüksége van, de szívesen szolgál is nekik, ahol teheti. Nagyon izgalmas, de amikor a gyerkőcök ugye elkezdik felfogni maguk körül a világot, akkor előbb-utóbb eljön az az állapot, hogy nem csak azt szeretik, amikor őket megetetik, hanem elkezdik utánozni a szüleiket, és először a szülőt elkezdik megetetni. És nyújtják a táplálékot, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ez miért van. És több magyarázat is van rá, egyrészt a gyermek az utánzással tanult át. Utánozza, próbálja megtanulni a szülői gondoskodást, és mit lát a szülőtől, elsődlegesen az, hogy őt a szülő eteti. Ami egy jó dolog, mert amikor éhes, és ennek jelét adja, akkor ki van elégítve az ő igénye, és amikor a gondoskodást, meg a szeretetet megpróbálja a kis eszköztárába beépíteni, meg fejleszteni, akkor az az automatizmus, hogy akkor én is megetetlek. Utánzom azt, akitől a gondoskodást kapom. Ha a gyermek van Jézusnál úgymond idealizálva, akkor a gyermeknek itt a feladata az, hogy utánozza azt, akitől a gondoskodást kapja. Az imitáció Kriszti, a Krisztus utánzására vagyunk feljogosítva, kedves testvérek. A gondoskodás utánzására. A másik meg, amit ide pirossal írtam ki, hogy a Jézusi példa a gyermeke ebben követendő, Istentől várja a törődést, az ő törődését utánozza, és az természetes számára, vagyis nem a felnőtt világ önállósága, a hiszek én a magam módján, meg a majd én megoldom, meg a különböző probléma megoldási stratégiák, hanem az a tény, hogy én az Istenre utalva vagyok. Ez a természetes a keresztény gyermek számára, és itt most a keresztény gyermek alatt saját magunkat értem, akik az Istenben bízunk.